Na hát nem sokára lehet az adóhatóság elé járulni, először bevallás, nem párhuzamosan, aztán a pénztárhoz is befizetni, amíg le nem vont, ja, hát be melyik, nem fizetett.
Melyik hát, irányba? Ja igen, mert hogy aki visszakapós, az szerintem hát már, az már túl van rajta remélhetőleg, mert hogy neki
igen, igen.
Jó járta sietett.
Aha. Igen, viszont ami esetleg nem került bele, és még nincs lefixálva, hogy az SZIA bevallása, és még valamit oda be kell bígyeszteni, amit nem látott a NAV, vagy aki fizető nem vont le, hát az bizony be kell perkálni külön. Na de mindjárt rendet teszünk, hogy mit lát, meg mit nem lát, meg mi a határidő, főleg dr. Ácz Nóra van itt velünk, a Leitner-Leitner vezető tanácsadója, partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük a határidővel, meddig van ideje színezgetni, kiegészítgetni, fúrni, faragni az adózónak az SZIA-n?
Igen, ez egy fix határidő minden évben, a tárgyévet követő május 20-a, ami idén egyébként 22-ére hétfőre fog esni, tehát évfélig van lehetőségünk benyújtani a bevallást.
Mert szombat lett a 20-a, gondolom.
Így van, 20-a.
Igen, és akkor jó feje az adóhivatal, ami mindig előre
így
teszi.
Így van, ez egy általános szabály, tehát hogyha hétvégére esik, akkor nem várja az adóhivatal, hogy akkor is dolgozzunk, hanem akkor mindig a rákövetkező első munkanak, ami itt most 22-én.
De már nem kell a posták nyitottatását meghosszabbítani évfélig, mert hogy elektronikusan nyomja mindenki, ugye?
Én azért azt gondolom, hogy nem mindenki, hiszen vannak olyanok, akik kevésbé használják az internetet. Tehát nekik még mindig, de tehát pár százalék biztos, hogy van, aki még papíralapon küldi be a bevallásait.
De erre van mód, tehát nem lett kötelezővé téve az SZIA-nál még, mert ugye más...
A társaságoknak kötelező az elektronikus kapcsolattartás a magánszemélyekkel.
Hát igen, ott azért elvárható, hogy a cég azért valamennyire konyítson az ilyen online rendszerekhez, hogy működjön ez a dolog. Oké, megvan a határidő, és hát ugye az elmúlt években már megszokhattuk, hogy a NAV összeállít nekünk, összekészít egy feltételezett adóbevallást, amit akár egy gomnyomással el lehet fogadni, hogyha minden stimmel. Ugye ez főleg gondolom, akinek főállásból munkabérjövedelme van, semmi egyéb, az valószínűleg úgy fog kinézni, ahogy kell.
Így van, pontosan. Ez magam két csoportra szoktam osztani a magánszemélyeket. Egyrészt vannak azok a magánszemélyek, akik bérből és fizetésből élnek, nekik viszonylag egyszerű a helyzetük, március 15-én az adóhivatal közzé teszi ezt a bevallási tervezetet. Elő kell venniük a munkáltatótól vagy munkáltatótól kapott igazolásokat, összehasonlítani a benne szereplő adatokat, és hogyha mindent rendbe talál, akkor egyszerűen elfogadni a bevallást. Ha nem fogadja el, de egyetért vele, akkor is május 20-án automatikusan elfogadottá válik, tehát ez lesz a bevallása.
Magyarul, nem csinálunk semmit.
Ha nem csináltok semmit, akkor is érdemes rányomni az OK gombra, illetve az 1+1%-ról természetesen érdemes rendelkezni.
Azt jó, hogy mondod, mert ezt akartam volna, akkor is, ha esetleg most kihagyjuk, mert ugye nem túl jó az arány még mindig, akik...
Nagyon kevesen használják fel, pedig ugye a civil szervezeteknek, a technikai adószámos egyházaknak nagyon fontosak ezek a bevételek. Tehát ezt én utolsó pontnak hoztam a mai napra, de tényleg azt mondom, hogy legalább fontos, ezért menjünk fel az ügyfélkapura, lépjünk be, és arról az 1+1%-ról.
Ne abból induljunk ki, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor is elfogadottá válik, mert akkor viszont elesünk ettől a lehetőségtől, hogy rendelkezünk.
Apropó ügyfélkapu, azt is akartam kérdezni, hogy aki esetleg még nem járt, vagy nem így csinálja, vagy a könyvelője intézi, azt se tudja, hogy hol a bevallása, mert nem tudom. Az hol találja meg ezt a félkész, vagy előre elkészített, kitöltött
van egy ESZIA nevű portál, ezt hogyha a Google a keresőbe beírjátok, akkor nagyon hamar kidobja az első találat, és gyakorlatilag az ügyfélkapus felhasználóval és jelszóval be lehet lépni, és így megtalálja. Ha esetleg elfelejtette az ügyfélkapus azonosítóját, akkor pedig a kormányhivatalban lehet ezt pótolni.
Oké, nézzük meg akkor, hogy mi van ezen túl. Így tehát van. Ugye azt mondtuk, hogy a bérből, csak bérből jövedelmet szerzőknek viszonylag egyszerű a dolga, de azért ők is csekkolják, mi van az egyéb jövedelem, milyen jövedelmek jöhetnek még szóba, vagy jövedelem típusok, amit nem lát a NAV, és amit be kell illeszteni ahhoz, hogy teljes legyen a bevallás.
Így van. Tehát alapvetően a NAV arról készíti el a bevallási tervezetet, amiről lát, amiről adatot kapott. Nagyon leegyszerűsítve, hogyha olyan jövedelmet kapunk, ami kifizetőtől származik, magyar kifizetőtől, ez legyen egy munkáltató, bank, befektetési szolgáltató, őket nem csak adó előleg levonási kötelezettség terheli, de adatszolgáltatási kötelezettség az adóhatóság felé, ez benne lesz a bevallási tervezetben. Viszont vannak olyan jövedelemtípusok, amik nincsenek benne értelmszerűen, mert a NAV nem szerzett róla tudomást, ilyen például ingatlan értékesítés, származó jövedelem, hogyha 5 éven belül adtuk el az ingatlant, és egy nyerességet realizálunk. Ugye nagyon fontos mindig, hogy nem a bevételt nézzük adóalapként, hanem a nyerességet, amit realizálunk egy értékesítésen. Tehát, hogy mondjuk vettem egy lakást, felújítottam, és utána hát az elmúlt években ez egy nagyon kedvelt téma volt, szép nyerességgel értékesítettem, akkor figyelni kell arra, hogy 15% SZIA-t kell fizetni, azzal, hogy van egy kedvezmény ebben a rendszerben, az 5 éven belül fokozatosan csökken az adófizetési kötelezettség arányosan. Vagy amire sokan nem gondolnak, az ingó értékesítése. ha ingót értékesítik, akkor is egy bizonyos értékhatár felett kell adót fizetnem. Két sarokpont van, amire mindenképp figyelni kell. Ha az összes bevételem nem több, mint 600 000 forint, akkor nem kell fizetnünk.
Bevallani sem?
Semmit. Ha 600 000 forint felett van, de a nyereségem még nem több, mint 200 000 forint, akkor is mentesség van. Ha viszont többet vételeztem be, mondjuk így, mint 600 000 forint, és még a nyereségem is több, mint 200 000 forint, akkor viszont már adófizetési kötelezettség van. Gyorsan lefordítom egy példára.
Jó, az jó, mert pont a nyereségen gondolkodom, ugye, mert ez tipikus például a nagyon sűrűn vaterázó. Elkezdem a garázst kipakolni, mindenféle hulladékot fölhányok, és 800 000-ért eladtam, amit találtam. Nem tudom, hogy mi a nyereség.
Ott vannak bizonyos szabályok, hogy miket kell akkor bekerülési értéknek tekinteni. Alapvetően a szokásos piaci értéket. Tehát ott pontosan meg kell nézni. Én egy olyan példát gondoltam hozni, ami talán könnyebben megemészthető, hogy vettem tavaly egy autót, vagy tavaly előtt, és ugye közben nagyon felment a használt autóknak az ára. Nekem viszont nem tetszik. És akár mondjuk 2 millió forinttal többért továbbadom. Nem volt értéknövelő beruházásom, mert az az egyedül, amit le tudok vonni. Tehát az, hogy elvittem olajcserére, az nem levonható költség. A beszerzési értékét értelemszerűen levonhatom, de a különbözet után elvileg személyi jövedelemadót kell fizetnem. És erről nem tud az adóhivatal.
Világos.
A vaterázó
ez egy új probléma, mert hogy korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy autónak az értéke.
Nekem van ismerősöm, aki tavaly két kört is bement egy szalomba, hogy annyira nem voltak új autók se, hogy kétszer is megvett és eladott autót felárral. Igen.
Tehát, hogy az inflációt nem követte le az eszi a törvény, illetve az, hogy eleve ugye van egy szűkösség az autópiacon most ebben.
Igen. Jó, mi van még, amire figyelni kell?
Ami nagyon fontos, gyorsan elmondanám, a tőkejövedelmek, ezek lehetnek osztalék, kamat, árfolyamnyeresség, tőzsdei ügyletek. Vannak olyan részei ezeknek az ügyleteknek, amikről már kap az adóhatóság információt, főleg, hogyha magyarországi befektetési szolgáltató állok kapcsolatba, de ha ez effektív külföldről érkezik, akkor semmilyen ilyen adat nincsen, tehát ott nekem van bevallási kötelezettségem. De ugye pont beszéltük, hogy egy kollega érkezik utánam, aki erről fog beszélni, Csaba, és akkor majd ő ezeket részletesen kifejti. Kriptoeszközök, ami ugye egy nagyon felkapott téma, ennek az adózását tavaly rendezte a jogalkotó, most már elég egyértelmű a kép, és itt is a nyereség után mindenképp adóznom kell, ezt be kell vallani.
És összevonhatott a nyereség.
Pontosan netósíthatod, és akkor, ami nagyon fontos még, egy úgynevezett adókiegyenlítés intézményét vezették be a kriptoeszközöknél, ami azt jelenti, hogy fogod az összes nyereséget, fogod az összes veszteséget, lesz egy egyenleget, ha pozitív, fizeted az adót. Ha negatív, ezt a veszteséget kvázi el tudod határolni, és elviheted a következő két adóévedre. Tehát, ha mondjuk tavaly bányásztál, de nagyon sokba került ugye az áremelkedés miatt, akkor lesz egy kumulált veszteségem, amit 22-ben be kell írnom a bevallásba mindenképp, hogy veszteségem volt, és 23-ban, ha nyerességet realizálok, így egyenleg be, akkor ezt a veszteséget levonhatom belőle.
Aha, tehát gyakorlatilag, mint a tőkejövedelmeknél, ugye ez így a szabályozott ügyleteknél ez így működtethető.
Pontosan.
Ez a dolog.
Aha, igen, ez klassz. Onnan került át a törvénybe, tehát a tőzsdei ügyleteknél tanultuk meg ezt a fogalmat, hogy adókiegyenlítés intézmény.
Akkor meg is nézhetjük a tőkejövedelmeket, hogy ott mi az, ami nem látszik, mert ugye ott is a kifizető azért sokszor levonja például az osztalék adót, ez rendben van-e, kell-e valamit, bármit csinálni ezzel, hogyha esetleg nincs a bevallásba, de levonásra került?
Akkor mindenképp be kell írnom.
Be kell írni.
Így van, tehát, hogy azért most már ezek a jövedelmek is átkerülnek. Ha magyar, itt nagyon fontos a különbségtétel, hogy a kifizetőm az egy magyar szolgáltató, egy magyar bank, egy magyar befektetési szolgáltató, akkor ő le fog vonni előleget, és tájékoztatni fogja az adóhatóságot. Ha én például átsétáltam Bécsbe, és ott ott kötök szerződést egy befektetési szolgáltatóval, őt már nem kötelezik a magyar eljárási szabályok, tehát ő a saját szabályai szerint kifogadni egy igazolást, és nekem az alapján kell a bevallást megcsinálnom, illetőleg amit ilyenkor még nagyon figyelni kell, azok a különféle forrásadók. Ha külföldről származik a jövedelmem, akkor például tehát a külföldről származik, akkor vannak olyan országok, akik forrásadót vonnak le az ott kifizetett jövedelem után. Ez egy viszonylag bonyolult rendszer, nemzetközi szerződések szabályozzák, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, de ha ott levonnak egy forrásadót, akkor azt meghatározott esetekben itthon figyelembe lehet venni. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk én realizáltam egy osztalékjövedelmet, itthon összesen 15% esziát kellene fizetni, 5-öt már kint levontak, akkor itthon 10-et fizetek. Viszont, ha például többet mondtak, mint 15, akkor ugye egy előnytelen helyzetbe kerülök, mert engem csak 15% osztalék terhelne, akkor ezt a különbözetet mondjuk külföldön 30-at vontak, itthon lenne 15, effektív fizetnem nem kell, de a különbözeti 15-öt a magyar adóhatóságtól nem tudom visszakérni.
Tehát ott kell kuncsolognom, ahol így van. Elszedték.
És akkor valószínűleg kell egy külföldi adótanácsadó, aki segít, egy könyvelő, tehát gyakorlatilag az eljárási költségek lehet, hogy többet fognak kitenni a nap végén.
Húha, nekem van egy sanda gyanúm, hogy vissza kell jönnöd a jövő héten, mert...
Egy-kettő még gyorsan belefér.
Oké, csak ez nem egy-kettő. Az egyik például arról szól, hogy ingatlan adásvételnél az ügyvédi költség, mint költség levonható-e?
Így...
Tehát, hogyha azért... tételezzük fel, ugye, hogy 5 éven belül történt adásvétel, haszonnal járt, és...
Természetesen, tehát ugye az ügyvédi költséget az eladásnál általában a vevő fizeti, vagy ez attól függ, most arra gondol a kérdező, hogy az értékesítő fizeti az ügyvédi költséget is? Vagy azt nem látod?
Hát ez jó kérdés, igen, mert csak így kérdezte, hogy az ügyvédi költség az adásvételből.
Ha amikor ez a beszerzéshez kapcsolódott, akkor levonhatom. Természetesen számlával igazolni kell.
És a befizetett illeték a nyereségből?
Az nem, mert az egy nem. Másik adó.
Az egy másik adó, aha, az klassz. Jó, gyorsan még akkor nézek egyet, azt mondja, hogy...
Ugye az illetéknél, bocsánat, ott van egy másik kedvezmény, hogyha lakást adok el és másik lakást vásárolok, akkor ugye az illetéknél igen. Van egy illeték kedvezmény, tehát ez ott jön vissza.
Sőt, ott akkor talán nem is adózok, vagy adózok?
Az adózás az független.
Az független
igen, az egyik ugye egy nyereség alapú, a másik pedig egy érték alapú.
Ja. Jó, azt mondja, hogy sziasztok, 2 millióval drágában adom el az autóm, de a 2 millió már csak 799 ezeret ér, tehát...
Igen, az infláció.
Ez csak egy vicces komment, igen.
Ez egy vicces komment.
Sajnos, igen.
Jó, köszönjük, ezt nem tudjuk kivédeni. Maradt még olyan
szerintem nagyjából igazából ugye a tőkejövedelmek nagyon összetettek, tehát én inkább csak így feldobni szerettem volna, hogy többféle dolog van, amire figyelnünk kell. Ha kamatot realizálunk, az is teljesen máshogy kezelendő. Ha tőzsdézünk, az is. Ugye a TBS-ünk van, az egy mentességet ad, de azt általában csak belföldi szolgáltatók nyújtják, ez a tartós befektetési számla. Ha árfolyam nyereségünk van, ott is a nyereség után adózunk.
Oké.
Okay. Még talán annyit szerettem, mondhatok még egy mondatot?
Persze.
Tehát én tényleg egy ilyen menüként hoztam el ezeket a témákat, hogy mindenki át tudja gondolni a saját helyzetét. Ha pedig szeretnének róla olvasni, akkor van egy blogunk, az adózásról érthetően blog.
Ugyanezen a néven, mint itt a rólatunk?
Így van, aha, így jó. Van. A kollégáim nagyon sok tartalmat írnak, vagy együtt írunk, illetőleg a LinkedIn oldalunkat is tudják követni, okay. És ott is feltesszük.
De megbeszéljük, hogyha ráérsz, akkor még jövő héten egy ilyen online adó.
De kimondottan egy tanácsadó. Csak a hallgató kérdései és válaszok
körül.
Szuper, köszi szépen, hogy itt jártál nálunk.
Köszönöm én is, sziasztok.
Dr. Rácz Nóra volt a vendégünk, a Leitner vezető tanácsadója, partnere.